Szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt egy rövid evangéliumi történetet szeretném, hogyha közösen végig gondolnánk, és vigasztalódnánk azon a szabadításon, ahogy Jézus Krisztus beleavatkozott ott valakinek az életébe, és gyógyulást hozott ennek az embernek az életébe, és ugyanígy szeretne Isten a mi életünkbe is belépni és beavatkozni. Talán azt mondhatnánk, hogy az engedélyünkre vár, a kérésünkre vár Isten, hogy belépjen az életünkben. Erről szól ez a történet többek között. Ha szeretnétek követni a szemetekkel ezt a szakaszt, akkor a Márk evangélium a 10. fejezetét kérlek, hogy lapozzátok fel. Márk evangélium a 10. fejezetét, és innen fogom olvasni a Bartimeus meggyógyításának a történetét. Most én ugye kimásoltam, ha jól emlékszem, itt a 46. versnél található ez a szakasz. Ugye Jerikóban olvassuk a Bartimeus történetét. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus a tanítványaival és a nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus, az így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és azt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak! Jézus pedig így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte a látását, és követte őt az úton. Nagyon jó ezeket a történeteket mindig olvasni, és látni azt, hogy ezekben a kis egyszerű mondatokban milyen fantasztikusan összefoglalódik mindig az evangélium, Jézus Krisztusnak a nagyszerűsége, mindegyik egy picit más, mindegyik csodatörténet, mégis mindegyik nagyon jól kiemeli Jézusnak a figyelmességét, a szeretetét, a tapintatát, a törődését. És hát sajnos legtöbb történet így ez is beszámol arról, hogy mi emberek milyen érzéketlenek vagyunk sokszor, mennyire alkalmassá kell, hogy tegyen bennünket Isten arra, hogy törődni tudjunk egymással. Ugye ez a történet, ami úgy kezdődik, hogy ott ül ez a Bartimeus, olyan szépen hangzik ez a név, de ugye a Timeus fia ezt jelenti héberül. Még a nevét se tudjuk ennek a hősnek sem, vagy ennek a hívő embernek sem, csak az apukájának a nevét. Ott ült az út mellett, és hát ez a kis kép, ha egy picit megállunk, ez rögtön elgondolkodtathat bennünket, hogy ott ül egy vak ember az út mellett. Aki vak is volt, és koldus is ráadásul. Természetesen abban a korban ez sajnos nagyon gyakran együtt járt, de nehezebb talán ennél tömörebben kifejezni szavakkal a kiszolgáltatottságot, nem? A vakság is önmagában egy borzasztó dolog. Én soha nem voltam még vak, nem tudom, hogy ti voltatok-e vakok. Néhányszor begyulladt a szemem, a szüleim kertészkednek, és nem mindig sikerült felvenni a pajzsot időbe, vagy berepült egy fémszilánk, már volt olyan is a szemembe, tehát így voltak kihívások ilyen akut, rövid időszakokra a látásommal. Ez bőven elég volt, meg kell, hogy mondjam nektek, tehát ha a fájdalmat nem számítjuk, akkor is a fájdalommal még inkább. Szóval ez egy nagyon-nagyon... Ugye azt féltjük a szemünk világát, magyar nyelv így próbálja is kifejezni azt, hogy azért nagyon nagy kincs a látás. És ez a szerencsétlen ember nem csak hogy vak volt, hanem koldus is. És ez a kép egyébként, amit a Biblia sajnos nagyon gyakran említ ilyen drasztikus módon, és hát egy kellemetlen dolog, de hogy mi emberek így általánosságban benne lehetünk ebbe a helyzetbe, hogy se képességünk nincsen, se hatalmunk. Ugye ezt a képet használja itt a vakság, az a képességeknek a hiányát jelenti, a koldus lét pedig a hatalomnak a hiányát. Semmilyen hatalma nem volt. Ugye a pénz az tulajdonképpen egy hatalom, egy eszköz arra, hogy intézzük a dolgainkat, és ezt a kiszolgáltatottságot látjuk itt a történet elején. Éppen ezért ez egy nagyon szép történet, de mint ahogy minden történetnél itt is megvan az a kísértés, hogy egy kicsit úgy a kívülálló szemmel nézzük, rácsodálkozzunk, gyönyörködjünk benne, és ne arra használjuk ezt a történetet, ami miatt fennmaradt. Nekem van egy elgondolásom, remélem, hogy nem veszitek rossz néven, ez a történet nem azért maradt fent, hogy Jézus helyébe képzeljük magunkat, ez foglalt. Hanem a többi szereplő helyébe képzeljük magunkat, és ilyen szempontból hadd biztosolok benneteket, hogy még akkor járunk a legjobban, ha ennek a vakkoldusnak a helyébe képzeljük magunkat, mert a többi szereplő sajnos ennél rosszabb állapotban van. De mi mindjárt ki fogjuk ezt bontani. De bizony ez megtörténik az életünkben. Nem szeretjük ezt az állapotot, ezt a kiszolgáltatottságot, amikor úgy érezzük, hogy se képességünk nincs, se hatalmunk nincs, de időről időre megtörténhet velünk. És hát ez az ülés is, ugye, ezt fejezi ki. Mi itt ülünk, de gondoljunk egy kicsit erre, hogy ülünk. Ülünk, mint Bartimeus kiszolgáltatott állapotban. Nem jó ez az állapot, és megmondom nektek őszintén, én azon csodálkozom ebben a történetben, hogyha a tabletem helyre jön, akkor látni is fogom én is a vázlatomat, hogy nem lett depressziós ez az ember. Tehát sokkal kisebb tragédiák összetörnek embereket, és ezt nem azért mondom, hogy bárki szégyelje magát, hogyha kisebb gondja van. Tudjátok, ez a klasszikus lelkigondozói helyzet, hogy elmondja nektek valaki, vagy ti mondjátok el neki a helyzeteteket, és akkor mi a reagálás? A semmi. Ismeritek? Ugye? És akkor a másik elmondja az övét, hogy az a valami. Hogy ez a Bartimeus azzal, hogy ott ült, volt egy beletörődés is, de aztán később fogjuk látni, hogy volt benne egy várakozás. És volt benne egy remény, amit még itt nem látunk az elején, de amikor azt kiáltja majd később, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam, ez a kis rövid mondat nagyon jó kifejezi azt, hogy ő nem, tehát ő gyűjtötte magába a reményt. Tájékozott volt. Tudta, hogy honnan kell segítséget kérni, és amikor eljött az ideje, megtette. De mielőtt ezt az epizódot megragadjuk, hogy ragadta meg a segítséget, fontos azt látni, hogy az életünk kiszolgáltatott helyzeteibe is táplálkoznunk kell. A reménnyel. Érdekes, itt a Földön nem a fizikai táplálék a legfontosabb, hanem a lelki. Jézus mondta is, emlékeztek, hogy nem csak kenyérrel él az ember. És mi itt a Földön élő emberek hajlamosak vagyunk a földi táplálékot túlzásba vinni, vagy én legalábbis, és a mennyei táplálékkal meg nem foglalkozni, és kiéheztetni magunkat, vagy elfeledkezni arról. Egyébként a férfiak szerintem ezt talán el tudják mondani. A feleségem volt régebben többször, hogy úgy elment, volt, amikor úgy napokra feladata volt, és akkor jött haza, kérdezte, hogy mit ettél, és akkor így eszembe jutott, hogy tényleg, de durva, nem ettem már, vagy 12 órája, mert én is elfoglaltam magam. Aztán persze abból jön a nagy a nagy lakoma. De hogy ez az ember, annak ellenére, hogy ilyen kiszolgáltatott, tragikus helyzetben volt, már itt, ahogy ott ül az út mellett, valahogy azt kell, hogy lássuk, hogy miközben vak, mégis ki voltak hegyezve az érzékszervei. Nem azon keserget, hogy milyen képessége nincsen, hanem használta azt a képességet, ami van neki, a fülét. Hogy? Ja, igen, köszönöm, igen. Ott ült az út mellett, és hát néha mi is leroskadunk az életutunkon, de az a fontos, hogy a fülünk az működik, ha a szemünk nem is. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Ahogy utaltam is már rá, nem akkor hallott róla először. Tehát nagyon fontos az, hogy mindannyiunk életében Isten próbálja a reménységet felébreszteni, ezt a vágyat, hogy nyakkendőmet húzzam középre. Igenis, köszönöm. Köszönöm. Ez fontos. Meghallotta, hogy jön Jézus, és nem azt látjuk, hogy kérdezgeti, hogy ki ez a Jézus. Nem azt látjuk, hogy kérdezgeti, hogy ez mennyire jómódú. Vajon mennyit kérjek tőle? Ugye koldus volt. Hanem azt látjuk, hogy azt kérte Jézustól, amivel rendelkezett Jézus. Tehát tájékozott volt. És ez a mi feladatunk, a földi feladatunk, hogy megismerjük Istent. Tájékozottak legyünk azzal kapcsolatban, hogy mit kérjünk tőle. Kérhetett volna pénzt? Miért ne? Ebben ügyes is volt, nem? Most nem, ne értsetek fél, nem bántásban mondom, de az, hogy ez az ember élt, az azt mutatja, hogy ő jó kultus volt. Rá tudta venni az embereket arra, hogy adjanak neki, de nem törődött bele ebbe az életbe. Volt egy reménysége, volt egy belső tartása, hogy őt nem erre teremtette Isten. És szerintem ez az egyik dolog, amire tanít bennünket Bartimeus, mert hogy ott lehetünk az ő lábainál, mi is odaülhetünk mellé, és tanulhatunk tőle, hogy vajon bennünket mire teremtett Isten. És megragadja ezt az alkalmat, ugye Dávidnak fia Jézus, könyörülj rajtam, és belekapaszkodik abba, ő nem látta. És még csak nem is hallotta, mármint, hogy Jézus beszélni. Tehát nem az történt itt, hogy arra haladt el Jézus minden nap többször, értitek, rendszeresen, és mindig megállt előtte, és tartott egy nagyon szuper prédikációt. Vagy fültanúja lett volna ez a Bartimeus annak, hogy már ott nem tudom hány beteget meggyógyított, és akkor na jó, akkor én is beállok a sorba. Ugye? Ismeritek ezt a hiszem, ha látom. Szerencsétlen Bartimeusnak még szeme se volt, vagy hát nem, látása se volt. És ez a történet mutatja talán a leginkább azt, hogy nem semmi szükség látásra a hithez. Illetve a hit az tulajdonképpen egy látás, hogy mi bizalmat szavazunk, látjuk a jó Istent. Akkor is, amikor nem látunk. Akkor is, amikor bajba vagyunk, amikor kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. Hát olyan magától értetődő persze ez, hogy meghallotta és felkiáltott, de jól mutatja azt, hogy ott volt a szívében a remény. Biztos, hogy volt kétségbeejtő helyzete. Későbbiekben derül az ki, hogy ő valamikor látott. Hiszen azt kéri Jézustól, hogy mit is emlékeztek, hogy újra lássak. Tehát ő valamikor látott. És most bocsássatok meg, hogy ezt így felelevenítem, de milyen lehet megvakulni? Igaz? Hát nem tudjuk, mert egyiket se próbáltuk, de hogy rossz, az biztos, igen. És hogy amikor elveszítünk valamit, sokszor csak akkor tudjuk igazán értékelni, de hogy ez az ember egy nagyon-nagyon jó példa a számunkra a tekintetben, hogy nem törte össze a tragédia, hanem várta az alkalmat. Ezt nem azt akarom mondani, hogy ő úgy kell elképzelni Bartimeust, hogy nem volt soha összetörve. Ugye? Sokan úgy gondoljuk, vagy beleeshetünk ebbe a kísértésbe, hogy csak ne lássák. Csak ne lássák az emberek, hogy össze vagyunk törve, és megpróbálunk eljátszani valamit, ami valójában nincs a szívünkben. Sose kér ilyet Isten tőlünk, hogy mi játsszuk el, hogy hívők vagyunk. Sose kér ilyet tőlünk, Isten azt kéri tőlünk, hogy mi fogadjuk el a reménységet tőle. És az, hogy Dávidnak fia Jézus könyörülj rajtam, ez kifejezte azt, hogy ez az ember elfogadta a reménységet, ami a zsidó vallásnak a központi üzenete volt. Az más kérdés, hogy mennyire jól képviselték, de úgy tűnik, hogy itt a különféle rossz képviseletek ellenére a lényeget ő azért megértette, nem? Hát ez a zsidó vallásnak a lényege, hogy Dávidnak a fia fog jönni, Jézus a szabadító, és ő segíteni fog nekem is. Ugye nagyon jól tudjátok, hogy abban a korban a különféle fizikai, és hát a különféle tragédiákat úgy értelmezték, hogy azok Isten büntetései. Ez ma is egyébként megjelenik néha ez a gondolkodásmód, hogy magunk és a mások életét erre a mérlegre téve, hogyha az emberek jó módban élnek, akkor Isten megáldotta őket, ha pedig nem, akkor nem áldotta meg őket. És ugye egy ilyen, hát bocsássatok meg a szóért, ilyen primitív világképet nagyon könnyen ki lehet alakítani, akkor ez volt a hivatalos verzió. És ezt csak azért mondom, hogy milyen nehéz úgy reménységet építeni, hogyha ez az ember nem itt találkozik először azzal, hogy lebeszélik arról, hogy reménykedjen. Értitek? Tehát ők, ha ő kereste, ha nem kereste, szüntelenül az orra alá dörgölhették, hogy biztos azért vakultál meg, mert. Ugye? Sajnos, vagy nem sajnos, hál' Istennek a mi világunkban azért talán ennyire drasztikusan nem találkozunk ezzel a dologgal, de az nem azt jelenti, hogy az emberek néha nem gondolhatnak erre. És hát ez egy kis figyelmeztetés szerintem ebben a történetben, így burkoltan a sorok között, hogy nagyon vigyázzunk ezzel. Fogalmunk sincs, hogy a másik ember életében mi miért történik. A saját életünkben sem tudjuk, nem? A saját életünkben. A másik ember életével kapcsolatban nincsen nálunk a bölcsek köve. Nem bízta ránk Isten azt, hogy mi értékeljük egy ember életét, és az Isten szerepébe képzeljük magunkat, hogy mi most itt tudjuk, hogy mi vezetett oda, mi nem vezetett oda. Nem ez a feladatunk. Igaz? De minden esetre mondom, egy nagyszerű történet az, hogy Bartimeus felül tudott emelkedni, már valószínűleg korábban is találkozott ezzel, felül tudott emelkedni azokon a támadásokon. És ezt csak azért mondom el már így előjáróban is, hogy reményt építeni a reménytelenségben lehet csak. És hogy nehogy azt gondoljuk, hogy hát ideális körülmények között az úgy felépül a remény. Természetesen jó, hogyha vannak társaink, jó, hogyha támogatnak, becsüljük is meg őket, de hogy Bartimeus nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, de nem dobta be a törölközőt, nem adta fel, nem mondott le arról, hogy Isten valami többre teremtette őt, nem törődött bele, és ez ölt testet abban, hogy amikor ő meghallotta, hogy jön Jézus, akkor felkiáltott, És felkiáltott. Nem csak várta passzívan Istennek a segítségét. Nem is próbálkozott persze magának mindenféle csoda gyógyszerrel megoldást találni, de kiáltott. És ez a mi feladatunk is, hogyha bajba vagyunk, kiáltsunk Istenhez. Ha így ismertük meg őt. Ha nem, akkor megismerjük meg őt, hiszen neki ez a küldetése, hogy nekünk segítsen, rajtunk segítsen. És hát itt érkezünk el a történetnek ehhez a drámai pontjához. Persze eddig is megrázó volt ez, de többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott. Hát ez kemény történet. Erre mondtam azt, hogy a Jézus szerepe foglalt ebben a történetben. A vak Bartimeussal elég nehéz azonosulni, mert nem próbáltuk egyiket sem, de próbáljuk átforgatni az élethelyzetünkben, mert inkább legyünk vak Bartimeusok százszor, nem? Mint egyszer olyan emberek, akik követik Jézust, és másokat lebeszélnek, hogy kövessék. Hogy jutott ilyen eszükbe? Nem? Ez az első keresetlen gondolatunk, nem? Hogy miért? Szerintetek mi lehet az oka annak, hogy egy kiszolgáltatott ember Jézus Krisztustól, aki már többször bizonyította, tehát nem az volt, hogy Jézus itt kijött Názáretből, és még senki nem tudta, hogy ő kicsoda. Értitek? Ez már a szolgálatának a végén van. Mindenki tudta, hogy kicsoda Jézus, és hogy miket tesz, kiknek segít. Számtalan csodát láthattak, vagy legalább hallhattak. Ez a sokaság, ez a tömeg. Akik közül többen rászólnak erre a vakra, hogy hallgass! Mi vezet ide embereket, nem? Nem döbbenetes? Csak meg kéne ezt fejtenünk. Mit gondoltok? Tehát nincsen ilyen egy exakt válasz, hanem tényleg mi jut eszetekbe? Ez nagyon, nagyon érdekes és izgalmas dolog. Valóban, igen, hitetlenség. Igen.
Micsoda dolog kiabálni ott az út szélén, nem hallgasson.
Aha. Nagyon jó.
Még. Ne tartsa fel a mester.
Ne tartsa fel a mester. Aha, aha. Az a döbbenetes ebben a történetben, hogy ezen a vakemberen kívül, aki kiabál, hogy segíts rajtam Jézus, most röviden összefoglalom, ugye, amit mondott, voltak, akik lebeszélték, hogy ne kiabáljon, és a többiek mit csináltak? Nem mindenki beszélte le. Hallgattak. Na, őket mi motiválhatta, hogy hallgassanak? Érdektelenség.
Megvárják, mi lesz.
Megvárják, mi lesz.
Tesz-e valamit Jézus, vagy nem?
Tesz-e valamit Jézus, vagy nem? Nem akartak összeveszni. Rendes emberek, nem?
Konfliktus kedvük.
Hát igen, megrázó, nem? Ha hagyod, hogy mások bántsanak egy embert, és te hallgatsz, akkor mi történik? Majdnem rosszabb, nem? Igen, majdnem rosszabb. Azért mondom, hogy ha így belegondolunk ebbe a történetbe, tényleg szívszaggató ezeknek az embereknek az állapota, és Hát ez a történet arra is egy kicsit felszólít bennünket, hogy mi van, ha mi vagyunk ezek az emberek. Mi van, ha hál' Istennek mi nem vagyunk vakok, van pénzünk is, még ha kevés is, mert ugye abból sose elég. De mi van, ha mi bennünket irítál az, hogyha valaki kiabál kétségbeesésébe. És lehetne sorolni itt a verziókat, de megrázó az, hogy tulajdonképpen ez a történet arra világít rá, hogy mi a fontos. Mi a fontos nekünk. És ez a közösségi gyülekezeti életünkbe és az egész életünkbe is mindig újra és újra előjön ez a kérdés, ha akarjuk, hanem hogy nekünk mi a fontos az emberek véleménye, és ezért hallgatunk. Vagy a rend és a csend, és amit, ahogy mi elképzeljük a dolgokat, és ezért hallgattatunk el esetleg másokat. És az viszont egy rendkívül nagyszerű, hogy amikor rászólnak erre a Bartimeusra, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltott: Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Mást is kiálthatott volna, nem? Ugye nem egyszerű dolog az, hogyha igazságtalanság ér bennünket. Nem tudom, veletek történt már igazságtalanság? Ugye? Az egy kemény dió. Lehet, hogy az elmúlt héten is történt veled valami igazságtalanság. De hogy kezeljük? Nem? Tehát most én magamból indulok ki, én egy bűnös ember vagyok. Most nem akarok okosabb lenni Bartimeusnál, inkább butább vagyok. Azért így belegondolok ebbe a helyzetbe, nagyon nehéz lett volna, úgy érzem, másodjára is csak ezt mondani, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Még a legenyhébb verzió az lett volna, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam, tüntesd el ezeket innen. És akkor értitek, nem? Mert ez egyébként, ha belegondolunk, ez egy borzalom. Hogy ugye még az orvosokat is erre esküdtetik föl, hogyha segíteni nem tudsz, legalább ne árts. És hogy nem szégyellik magukat ezek az emberek. Hogy talán lehet, hogy azok az emberek voltak a leghangosabbak az elhallgattatásban, akik soha egy fillért nem tettek ennek az embernek, értitek? És ez nagyon gyakran így van, hogy a rendpártiak, akik nagyon szeretik azt, hogy szépen menjenek a dolgok, azok közben a szívükbe belül lehet, hogy rend van, de hogy szeretet nincs. Én voltam Auschwitzban, testvéreim. Ott rend volt. Fantasztikus rend volt. Ha szép szabályokat, mármint hogy ilyen nagyon következetes, nagyon kerek, nagyon szép rendet akartok, akkor szerintem érdemes elmenni Auschwitzba. Ott nagyon nagy rend volt. Most nem a káosz mellett vagyok, értitek, csak hogy mi a fontos? Mi a fontos? És hogy ennek a Bartimeusnak micsoda lelke volt. Az egész életén keresztül ki tudja hány évig szenvedte önmagában ezt a tragédiát, hogy elvesztette a látását. Ebből következően az egzisztenciáját. Teljesen rászorult mások segítségére, könyöradományára. És ebben a kiszolgáltatott helyzetben, amikor végre újra visszanyerhette volna az önállóságát, tehát az emberek is, ha csak egy kicsit gondolkoztak volna, nem kellett volna, hogy ők nagy irgalmasok legyenek, csak egy kicsit gondolkoztak volna, hát ezzel nekik is jobb, hogy ez a vakember meggyógyul. Értitek? De nem. A rend, a csend, az is lehet bávány. Az is lehet bávány. Ez a Bibliának szerintem az egyik legszomorúbb üzenete, hogy nem csak az alkohol, nem csak a szerencsejáték okozhat függőséget, hanem a téveszmék is, a vallásos téveszmék is függőséget okozhatnak. Amikor mi már nem Jézus Krisztust imádjuk, a szabadítót, a gyógyítót, hanem a saját vallásos hagyományainkat. Ahogy mi elképzeljük a dolgokat, hogy annak hogy kell lennie, és nem lehet másképpen. És ha valaki ezt megtöri, halálfia. Maradj csöndbe. Maradj csöndbe. És mennyire szép ez a történet, mert arra biztat bennünket, hogy az erőszakos emberekkel szemben ne harcoljunk. Nem? Mert mondom, nekem az első, sajnos ez az első gondolatom ebben a történetben, hogy ez a Bartimeus hogy bírta ki? Nem csak azt, hogy eddig hogy bírta ki, meg hogy nem azt mondja, hogy Dávidnak fia, miért nem segítettél? Vagy miért csak most jössz erre? Nem mondhatta volna? Nekem, mikor begyulladt a szemem a hegesztéstől, egy nap is sok volt, hogy nem láttam. Ő meg valószínűleg nem egy napja volt vak. Semmi elégedetlenség, semmi számonkérés nincs benne se Isten felé, se az emberek felé. Ő csak Istentől várja a megoldást. És ez a történet nagyon szépen folytatódik, hiszen ahogy látjuk, Jézus megállt. Szerintetek nem hallottál először? Biztos. Sőt, ha ugye az evangéliumokat és magát a Szentírást olvassuk, akkor azt tudhatjuk, hogy Jézus már a földi erővetele előtt tudta, hogy fog születni Timeusnak egy kisfia. Egy fantasztikus kisrác. Akit persze aztán az életbe élnek kihívások, stb., és lesz egy nagy kihívás az életébe. Meg fog vakulni. Nem tudta? Dehogy nem. Isten mindent tud, előre látja az életünket a maga teljességébe, és arra fog menni, ahol mi szenvedünk. Az a kérdés, hogy mi hogy fogadjuk őt, amikor arra jön. Reménnyel, vagy számon kérően? Keserűséggel a szívünkbe, vagy vágyakozva, hogy végre itt vagy, köszönöm, jaj de jó, könyörülj rajtam. Jézus megállt és megengedte ezt a helyzetet, nem a vaknak volt szüksége erre a helyzetre. Ugye ez sok más bibliai történetből is kiderül, a Jobb könyve az egyik legkiemelkedőbb ebből a szempontból. Nem Jobbnak van szüksége arra a tragédiára, amin végigmegy, hanem a barátainak. És a mi életünkben is inkább ez a magyarázata sokszor a megmagyarázhatatlan tragédiákra, hogy Isten elég erősnek lát bennünket arra, hogy a tragédiákat átélve másoknak segítsünk, amit még ők nem értenek. Amit hát, ha a mi tragédiánkon keresztül megértenek. Tudjátok, ahogy már így kiderül azért az utalásokból, én azért eléggé ilyen, karakán véleményem vagyok, meg egy kicsit gyógyulnom kell az erőszakosságból, de ezt úgy képzelem el, ezt a történetet, és talán a Jóisten megbocsátja nekem, hogy amikor Jézus megállt, kinek mondta azt, hogy hívjátok ide? Szerintetek kinek mondta ez? Hát ez igen. Bizonyára a jelenlevőknek, de a jelenlevők közül. Nem? Nem azoknak volt szüksége rá? Én, de mondom, ez belemagyarázás, nem tudjuk. De én valahogy úgy képzelem, hogy a Jóisten annyira szerette ezeket az embereket, hogy kipróbáltatta velük ezt is. Ha már kipróbáltátok, milyen elhallgattatni egy embert, gyertek, próbáljátok ki, milyen segíteni neki. Hívjátok ide. Én? Nem. Ugye el lehet képzelni ezt a helyzetet, hogy akik még úgy valószínűleg arra is számítottak, hogy Jézus úgy megköszön, hogy kösz is, rácok, hogy megvédtetek. Na? És akkor ott egyszer csak ott állnak ledöbbenve, hogy hoppá, Jézus megint nem az elvárásaik szerint cselekszik. Mert Jézus sosem az elvárásaink szerint cselekszik. Jézus nem lehet irányítani. Jézus nem a haverod. Nem lehet vele így lebratyizni, hogy na majd, akkor. Amilyen kegyelmes Jézus Bartimeussal, annyira határozott ezekkel az emberekkel. Hát hívjátok ide. Micsoda igazságszolgáltatás ez, nem? Azokat az embereket hívja Jézus evangélizálni, akik nagy szeretettel beszélték le az evangéliumról ezt az embert. És így ez nyilván nekünk is szól, ez a történet, mert nagyon szép, amit mondanak ezek az emberek, és reméljük, hogy igaz is volt, meg szívből jövő. Bízzál, kelj fel, hív téged. Ugye ezt nem Jézus mondja. Ezt azok az emberek mondják, akik reméljük, hogy megtértek. Az is lehet, hogy a tanítványok mondták. Lehet, hogy ők meg le voltak bénulva. Hát tudjátok, nem mindig rosszból teszünk mi rosszat. Ismeritek ezt, nem? Hanem csak le vagyunk blokkolva, le vagyunk bénulva. Hát nem arra számítunk. Nem arra számítunk, hogy amikor ott van Jézus, akkor ott van az ördög is. És hogy Jézusnál attól függetlenül, hogy valaki Jézus közelében van, még nem biztos, hogy a szívében Jézus van. Ez egy, szerintem egy rendkívül megrázó felismerés, nem? Mert nem erre számítunk. Ezt a történetet mi úgy szeretnénk olvasni, hogy megy Jézus, és Jézust figyelmeztetik, hogy figyelj, már nem hallod? Hát ott van. Hozzuk ide, gyertek fiúk, nem valahogy, hogy erre számítanánk ebben a történetben, hogy az emberek szinte azon versenyeznek, hogy segítsenek. Hát itt van a megoldás. Minél több emberhez jusson el Jézus. És ez a tragédia. Ez a tragédia, hogy követheted Jézust, kísérheted Jézust, láthatod a csodákat, de ha nem látod magad bajba levő embernek, akkor a bajba levő embereket bántani fogod. Egyébként ez egy tudományos tény, Buda Béla írt egy könyvet, az Együttérzés lélektana. És ott azt írja le a könyvében, kutatásokra hivatkozva, hogy a szép, sikeres, boldog emberek nagyon gyakran pszichopaták. Már bocsánat. Mert hogy soha az életükben nem volt kihívás, tragédia, és azt hiszik, hogy ez az élet. Nem veszik észre, hogy minden ajándék. És bármi megtörténhet, és elvehetik az élet tőlünk, az egészséget, a szépséget, mindent, a pénzt. És most nem azért mondom, hogy na, menjünk a szépség királynő akkor is tűnt, vagy értitek, tehát hogy ne legyünk előítéletesek. Ez nem azt jelenti, hogy akkor most mi itt megvan a recept, és akkor a sikeres, boldog, szép embereket mi kezdjük el kritizálni, mert nem ez az üzenet. Hanem az üzenet az, amit ő ott megfogalmaz, és ennek a történetnek is ez az üzenete, hogy sokszor azok az emberek az együttérzőek, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ezt nem tagadják. Mert hogy itt megszólalhatott volna Bartimeus, nem? Na mi van, kiskomáim? Hát az előbb nem ezt mondtátok. Értitek? Tehát nyilván ezzel lehet, hogy csak én küzdök egyedül ezzel az állandó megtorlási kényszerrel, hogy ha valaki nem jól viselkedik, akkor meg kell büntetni. Az öcsémnek van egy ilyen története, hogy megszületett a kishugom, ilyen 4 év van köztük, és akkor anyukám így mutatja öcsémnek, aki akkor ugye már 4 éves volt, és akkor mutatja neki, hogy látod, fáj a hasa, nem tud szopízni. És akkor az öcsémnek mi volt a válasza? Anyu, hozzam a pálcát. Ugye? Tehát, de sokszor felnőtteken is érzékelek egy ilyen dolgot, hogy tudjátok, van is ez a mondás, hogy akinek csak kalapácsa van, az hajlamos minden szögnek nézni. Hogy van bennünk egy ilyen nagy büntetési hajlam. Már csak a bűnöst keressük, hogy kit kell megbüntetni. És úgy látszik, ugye rám is jellemző, mert én is itt ebben a történetben ezen háborogok, hogy lehettek ilyenek az emberek, de nem velünk is előfordulhat. Hogy valaki menne Jézushoz, és én lebeszélem. Lebeszélem, hogy ne most, ne akkor. Most megtörhetné ezt az Isten tiszteletet az, hogy valaki föláll, és azt mondja, hogy testvérek, hadd mondjam el a küzdelmemet. Hát miért ne? Miért ne? Miért ne szakadhatna félbe? Ha megnézitek, Jézusnak hány prédikációja maradt fent, meg hány gyógyítása. Utólag szedegették össze, nagy nehezen a tanítványok, van néhány egybefüggő beszéde, és 30-valahány csoda történet Jézus életéből. Mi megörökítjük, jól tesszük, ne értsetek félre, megörökítjük a prédikációkat, de ott vannak a történeteitek, nektek is. Miért ne lehetne elmondani akár a szabadulás történetet, de miért ne lehetne akár fel is kiáltani, hogy Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Miért ne lenne helye ennek a gyülekezetben? Én sosem felejtem el, az egyik leghálásabb tapasztalat számomra az volt egyik szombati napon, amikor istentisztelet volt, és hát még nem voltam elég bátor, úgyhogy végigment az istentisztelet, úgyhogy közben én tudatában voltam annak, hogy ott volt valaki, akinek egy nagyon durva tragédia történt, most nem akarom nagyon részletezni, de ő beteggondozó volt, és hát az egyik gondozottja a tűzeset, meg szóval nagyon durva dolog volt. És én így meghallgattam, és aztán kiálltam a szószékre, és elkezdtem beszélni, prédikálni, amivel készültem. Biztos jó volt, már nem is emlékszem rá. Hát még akik hallgatták, igaz? Még én sem tudom, hogy miről beszélek. És akkor egyszer nem hagyott nyugodni ez a dolog, hogy ő így ezt így elmondta nekem, és akkor mondtam utána, hogy figyeljetek már, testvérek, mi lenne, ha most ebédszünetben megkérnénk valakit, hogy ki szeretne a gyerekeket elvinni, sétálni, és a gyülekezetet szeretném megkérni arra, hogy most hallgassuk meg a testvérnek a küzdelmét, a gyötrelmét, meg a tapasztalatát, hogy miben van ő benne. És akkor ott kiállt a testvér, és elkezdte elmondani, hogy élte meg ezt a helyzetet, és hogy egyszerűen imádkozzunk meg, hogy ő most nagyon le van sújtva. És annyira jó volt, hogy nyilván a Jézus hozza a megoldást itt is ebben a történetben, de miért akadályozunk még meg? Akár a legnagyobb jó szándékkal, értitek? úgymond a szokásaink is. Ne, maradj csöndben, jaj, ne mondj semmi személyeset. Valami szépet kell mondani. Nem. Helye van Jézus jelenlétében, helye van a segítségkérésnek. És Jézus arra biztatja ott a jelenlevőket, akár akik hallgattak, mindegy, mindannyian részesei voltak ennek a mulasztásnak, nem? Arra biztatja őket, hogy hívjátok ide ti. Hát nem oda hívhatta volna Jézus, vagy nem oda mehetett volna? Na vigyázzatok innen! Hát ennyi érzék nincs bennetek? Ugye, ez én vagyok. Ezek az indulatok, hogy Jézusnak mi lett volna az első reakciója. De nem, Jézus szereti a képmutatóakat is. Mert tudja, hogy az is egy betegség. Súlyosabb, mint a vakság. Sokkal könnyebb valakinek visszaadni a látását, mint kigyógyítani abból, hogy szerepeket játszon. Hogy eljátsza azt, hogy minden oké. Mikor nem oké. De Jézus nekik is segíteni akart. Nekik is segíteni akart. Azt nem olvassuk, még az is megtörténhet, hogy volt elég bátorságuk utána ezeknek az embereknek oda menni, hogy te mester, én ezt nem gondoltam volna. Nem tudom, láttátok az 5. pecsét című filmet? Ezt nézzétek meg, az egy alapmű, nagyon megrázó. Készüljetek fel rá. De ott van egy főhős, aki nem tud, csak egy kis játék van a filmben, és elgondolkoznak, ott beszélgetnek a férfiak, és aztán este agyal az egyik főhős, és azt mondja a feleségének, hogy drágám, én nem az az ember vagyok, akinek hittem magamat. Az egyik legszebb pillanata a filmnek. Csak egy kis játékot játszanak ott a kocsmában, beszélgetnek a férfiak, és az a játéknak a lényege, hogy ha új emberként születnél, melyiket választanád, hogy rabszolga legyél, vagy hogy zsarnok. Csak ez a két lehetőség van. Vagy zsarnok, vagy rabszolga. Melyiket választanád? És akkor a film ezt a gyötrelmet mutatja be, hogy nagyon más személyiségű emberek ezen agyalnak a film során, és úgy tesznek, mintha nem agyalnának, de mindenki ezen agyal, és az egyik így kiált fel, hogy én nem az az ember vagyok, akinek gondoltam magam, akinek hittem magam. Nem oda mehettek volna ezek az emberek? Jézus csak a vakoknak tud segíteni. Dehogy is. Dehogy is, Jézus mindenkinek szeretne segíteni. Az a kérdés, hogy tisztában vagyunk-e az állapotunkkal. Ez a vak ledobta a felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. És Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled. Hát ha nem Jézus kérdezné, még fel is háborodhatnánk, nem? Hát hogy lehet ilyet kérdezni? Hát ugye nem az volt, hogy egy ármáni öltönybe ült ott az út szélén ez az ember, nem? Vagy kiszállt a nem tudom M3-as BMW-ből, hogy mester. Erre szokták mondani, hogy még a vak is látja, nem? Hogy itt baj van. Miért kérdez Jézus ilyet, hogy mit akarsz, hogy tegyek veled? Mert Jézusnak ez a kérdése felénk is. Neked mi a legfőbb problémád? Nem azt kérdezte Jézus, hogy mit akarsz, hogy tegyek. Ha megfigyeljétek, az imáink nagyon gyakran erre a kérdésre adnak választ. Elmondjuk, hogy mit tegyen Isten. És ezt imának nevezzük. Istenem, még akár listát is szoktunk csinálni ebből, hogy nehogy elfelejtsünk valamit, hát ha Isten elfelejtette. készítünk listát, hogy Istenem, ezt tedd, meg azt tedd. Érdekes, hogy Jézus nem ezt kérdezte. Mit akarsz, hogy tegyek veled? Ez nagyon izgalmas, nem? Neked mi a problémád? Miért jövünk mi szombaton Isten házába? Elmondjuk Istennek, hogy mit tegyen? Vagy elmondjuk akár szavak nélkül, nem feltétlenül kell ezt itt hangosan megfogalmazni, de magunkba legalább elmondjuk Istennek, hogy mit tegyen velem. Ámint nem velem. Már azt is lehet, nem? Jaj, ezt a Ferit legalább rövid legyen. De veled, vagy velem, mit kell Istennek megváltoztatnia? Mi a legfőbb probléma? Neked mi a legfőbb problémád, ami miatt ott ülsz az út szélén? Te mi az, amit nem látsz? Lehet, hogy fizikailag jó a szemed. Lehet, hogy lehetne jobb is. De ott a lelki világodban mi az, amit nem látsz? Mi az, ami nincs neked? Pedig volt. Sokféle választ mondhatott volna ez a vak, nem? Nincs pénzem, nincs feleségem, nincsenek barátaim, nincs munkám. Neked mi a fontos? Mit akarsz, hogy veled tegyen Jézus ma? Csak te tudod erre a választ. De Jézus ma erre jár. Itt van. Elmondhatod neki. Megfogalmazhatod neki. Kiálthatsz. Hangosan is, magadban is. Megoszthatod vele. Félreteheted azt, hogy mit akarsz, hogy tegyen Jézus mással? Sokszor egy egész életet el lehet ezzel tölteni. Istenem, csak változtasd meg a szomszédomat. Vagy ezt, vagy azt, vagy amazt az embert, nem? És lehet, hogy igazunk van. Ellen White azt írja egy helyen, hogy csodálatos képességünk, érdekes ez a szóhasználat, ezért jegyeztem meg. Csodálatos képességünk lehet, hogy észrevegyük mások hibáit. Csodálatos képesség. De tényleg, lehet, hogy rendkívül éles szemmel vesszük észre mások hibáit, és tagadhatatlan, hogy úgy van, ahogy látjuk. De nem látjuk Istent, ha ítélkezőek vagyunk, ha mi a másik ember életét firtatjuk. Itt ennek a történetnek az a tragédiája szerintem, hogy itt nem egy vak ember volt. Csak egy gyógyult meg. Mert csak ő kért segítséget. Csak ő volt tisztában azzal, amikor azt mondta, hogy Mester, hogy újra lássak. Szép dolog hallani Jézust, de ne törődj bele, hogy csak hallod. Hadd ébredjen fel a szívedben, hogyha elhalt, vagy szülessen meg ez a vágy, hogy lásd Jézust. Mert hogy ez az ember mit látott először? Újra. Jézust. Menj el, a hited megtartott téged. Annyiszor mondta ezt Jézus, nem? Nem elutasította persze, ez a szabadságnak a jele volt. Jézus a szabadító volt, ő nem magához láncolta az embereket. Menj el nyugodtan, teljes életet élhetsz. Az emberekbe született meg ez a vágy. Ahogy azonnal visszanyerte a látását, követte őt az úton. Isten ezt szeretné, hogy mi amikor meglátjuk őt, akkor ne kényszerből, szokásból, félelemből, és ki tudja, miből lehet követni Jézust, hanem örömből, tapasztalatból, hogy igen, Isten ezt helyreállította az életembe. Igen, ez volt az életembe, elvesztettem, de arra jött Jézus, és visszakaptam. Az emberek persze, volt, aki nem úgy viselkedett, ahogy kellett volna, de nem haragszom rájuk. Szerintem a sorok közt talán ez az egyik legszebb része ennek a történetnek, hogy ez a Bartimeus ennyire jó lelkű, ennyire nagy vonalú. Nem vágyik arra, hogy Jézus megbüntesse ezeket az embereket. Mert tudjátok, ennek a történetnek van egy nagyon felszabadító üzenetre. Bartimeus, én úgy gondolom, hogy arra jutott, hogy aki őt bántja, az bajba van. Legalább akkorába, vagy még nagyobba, mint ő. És én ezzel szeretnének benneteket is biztatni. Lehet, hogy bántott benneteket a héten valaki. Lehet, hogy többen bántottak. Lehet, hogy állandóan bántanak. Lehet, hogy van olyan ember az életedben, aki már sokadjára érzed úgy, hogy közé áll Jézus és te közéd, nem állhat senki oda. Csak kiálts hangosabban, meg fogja hallani, ne félj. De vigasztaljon az a tudat, hogy bárki, aki bánt téged, az bajba van. Az bajba van, és hogyha nem hallja meg Jézus hangját, és nem kezd el ő is kiáltani, akkor még nagyobb bajba lesz. Micsoda tragédia, nem ebben a történetben? Jézus később mondta egy másik történetben, hogy én azért jöttem, hogy akik vakok lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. Micsoda tragédia ebben a történetben, hogy ott vannak ezek az emberek, és csak Bartimeus gyógyul meg. Miért? Ő vágyott rá, így van. Tehát nem, a többiek nem vágytak. Azért belül szerintem szembesültek, nem? Csak büszkék voltak. Segítséget kérni nehéz. Talán meséltem már nektek, mikor feleségemmel, akkor még mennyasszonyom volt, kimentünk Belgrádba, a feleségem egy Afrika ilyen humanitárius alapítványnál dolgozott, és a Kongói Demokratikus Köztársaságnak Belgrádba volt legközelebb. Hogy hívják ezt? Nagykövetsége, és vízumköteles ország, és akkor oda mentünk ki a misszionári, humanitárius misszióba résztvevőknek a vízumot elintézni. Személyesen kellett, és akkor Budapestről lementünk Belgrádba. Hát ugye Balkán, ez is már 20 éve volt, azért akkor még vadabb világ volt. A lényeg az, hogy hát nem tudom, járt már valaki Belgrádba? Azért nem nehéz, vagy nem könnyű eltévedni. Vagy nem nehéz eltévedni, nem? Tehát az már egy más világ. És ott akkor még inkább más világ volt. És mi, ugye én is kiáltottam, mint Bartimeus a feleségemnek. Olvasd már le, mi van odaírva. De nem tudok oroszul. És a feleségem meg mit kiáltott nekem? Akkor még mennyasszonyom. Álljunk már meg segítséget kérni. És én mit mondtam?
Nem.
Nem. Ugye? Nehéz. Nehéz segítséget kérni. Még Istentől is. De ez a két lehetőségünk van. Ez a két lehetőségünk van, vagy belátjuk a hibáinkat, és azzal foglalkozunk, és ahhoz is Istentől kérünk segítséget, vagy mások hibájával foglalkozunk. Ebből merítünk erőt, és elmulasztjuk a lehetőséget, hogy találkozzunk Jézussal. És valójában a vak Bartimeus látta Jézust. egyedül. A többiek kialakítottak egy képet Jézusról, és azt nézték. És ez egy fantasztikus lehetőség a mi számunkra is, és az evangélium nagyszerűsége többek között ebben rejlik, hogy ezeket a történeteket olvasva rácsodálkozhatunk Jézusra. Nem arra, akit mi elképzeltünk, hanem arra, aki ő valójában. Legyen ez így ma is. Amen.